Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében kiállításokat ajánlunk a figyelmükbe. 30 évvel ezelőtt alapították a Budapesti Ludwig Múzeumot. A jubileumot kiállítás sorozattal ünnepli az intézmény. Fabény Júlia igazgatóval Fehér Anna Magda beszélt.
Ez a Budapesti Ludwig Múzeum legyen Közép-Európában egy olyan központ, ami a szocialista és a nem szocialista országok között kulturálisan egy hidat képez. Ezzel a szándékkal jött ez 89. márciusában létre, tehát akkor még a vasfüggönynek a lehullásáról nem lehetett túl nagy elképzelés. A gyűjteményezést illetően pedig Nyugat-Európából vagy Amerikából vegyünk munkákat, arra sose volt elég pénz. De az, hogy egy alapos és tudományosan jól követhető, volt szocialista országokból származó művészetet gyűjteményezzen a múzeum, arra volt lehetőség.
30 éves a Ludwig Múzeum, úgy tudom, hogy egy kiállítás sorozattal ünneplik ezt a jubileumot, de mivel indítanak a mai napon?
Most először bemutatjuk a múzeumnak a teljes szakmai struktúráját. Ez azt jelenti, hogy a múzeumpedagógia, a restaurátorműhely, a adattár, és így sorolhatnám, mindenki kap egy szakaszt, egy részt a kiállító térből, ahol bemutathatja a saját kiemelkedő eredményeit. A középső térben pedig, miután mindig feladatunk az is, hogy a Ludwig gyűjteményt időközökben bemutassuk, tehát olyan darabokat is, amik egyébként nem állnak az állandó kiállításon, az első kiállításon a graffiti jellegű művek láthatók. Ezeket nagyon híres emberek festették a 80-as években, közösen graffitizőkkel, ilyen a Jenny Holzert, ilyen a Divan, a Ralph Peng. Szóval sorolhatnám, ezek nagyon nagy nevek, hatalmas formátumú képek, elég erősen street art, illetve a szubkultúrából merített üzenetekkel. Mindig két hetente lesz a váltás. Ezt követő kiállításunkon a médiaművészeti remek műveinket fogjuk bemutatni, utána a múzeumpedagógia külön egységgel nagy léptékben fog bemutatkozni, és az utolsó két hétben pedig egy addig szavazáson eldőlt műcsoport lesz látható, mert lehet szavazni a honlapunkon arra, hogy mik a látogatóknak a kedvenceik.
A jubileumi kiállítás sorozaton túl milyen nagyszabású tárlatok lesznek ebben az évben a Ludwig Múzeumban?
Hát már most egy másik jubileumi tárlat volt az iparterv generációnak az 50 éves évfordulója. Ezt követi majd a Bauhaus 100, ugyanis a németországi Bauhaus 1919-es alapításának 100. évfordulója lesz. 70-es, 80-as, 90-es években, ahogy a Bauhausnak a késői recepciója megtörténik, ezekből az alkotásokból lesz tárlat. Akkor a rendszerváltást, ami 89, mi egy személyre fűzünk majd fel, Király Tamás viselettervező, ő az, aki a magyar divatvilágot átformálta, de egyben tükrözi az egész rendszerváltás körüli korszaknak a hangulatát is. És a két fontos kiállításunk lesz, egyik a vajdasági Bosch & Bosch csoportnak a szintén jubileumi kiállítás, az megalakulásnak az 50 éves évfordulója lesz. Ezt ősszel mutatjuk be, az őszi fesztiválon pedig minta és dekoráció címmel a Ludwig gyűjteménynek a mintákból készült darabjait mutatjuk be.
Fabényi Júliát, a Ludwig Múzeum igazgatóját hallották. A Köztes lét túloldalán címmel vizsgálja a tibeti misztériumok hatását az 1970-es évek legendás képzőművésze Hajas Tibor munkásságára, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum április közepéig látogatható kiállítása. Seres Gerda kérdezte Kelényi Béla kurátort.
Mivel mi kelet-ázsiai művészeti múzeum vagyunk, ezért kifejezetten az ázsiai, illetve a kelet-ázsiai vonatkozásokat szeretnénk bemutatni. Ez azt jelenti, hogy Hajas Tibor életművében két fontos vonatkozásra koncentrálunk. 1979. decemberében volt két olyan műve, amely tibeti címet viselnek. Az egyik a Tumó, ami a tibeti gyakorlatban a belső hőfejlesztés gyakorlata, jóga gyakorlata, a másik pedig a csöd, az én és a testhez való ragaszkodás elvágásának a gyakorlata. Hajas ebben az időszakban, itt egy hónapról van szó, egy fotósorozatot, egy performanszot és egy filmet szentelt a témának. Rendelkezésre áll a fotósorozat mellett pedig azok a negatívokról előhívott fényképek is, amelyek ugyanakkor készültek, de eddig soha nem voltak bemutatva, publikálva, csak csík negatívként voltak. Ebből készítettünk egy válogatást, ezeket a kiállítás után a szerződések értelmében meg is kell semmisítenünk, és ugyanez vonatkozik a csőddel kapcsolatos filmről készült fotókra is. Tulajdonképpen ebben a kontextusban, az életmű bizonyos szakaszában készült műalkotásokat fogunk így bemutatni, mégpedig abban a kontextusban, hogy hogy nézett ki a tibeti gyakorlatban ez a két rituálé, milyen forrásokon keresztül érkezett el Hajashoz. Ez a forrás, ez Hanvas Béla volt, akinek 1944-ben írott Tibeti Misztériumok című könyve szolgáltatta ezeket az alapot.
Tehát tulajdonképpen nem volt közvetlen kapcsolata ezzel a kultúrával, ez nagyon érdekes.
Annyiban volt közvetlen kapcsolata, hogy az egyik legjobb barátja Szerb János tibetológus volt, és ő, neki meg megmaradtak a Hajas által használt, az előadáshoz használt kéziraton a javításai. Ennyi volt a kapcsolata, illetve hát a Hanvas kötet volt az alapja mindannak, amit létrehozott ebből.
Miért vagy miként köti önöket a szerződés, hogy meg kell semmisíteni bizonyos munkákat?
Ugye Hajasnak volt egy alkotótársa is, Vető János, akit fényképezte, és folyamatosan segédként is, résztvevőként is benne volt az előadásaiban, és hát ő készítette ezeket a fotósorozatokat. Jogilag a negatívok, azok a Ludwig Múzeum tulajdonai, viszont más nem készített belőlük képet, ugye csak az alkotótárs. De az alkotótárs sem olyan képet készített, amit esetleg készítettek volna együtt Hajassal, mert akkor egy új Hajas mű jönne létre, az pedig nem felel meg a múzeumi gyakorlatnak. Ennek következtében a szerződésbe ez lett beírva, hogy a kiállítás után azok a képek, amelyeket a negatívról hívtunk elő, és csak erre a kiállításon lesznek láthatók, azokat a kiállítás után meg kell semmisíteni.
Kelényi Bélát a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum muzeológusát hallották. Legendás fotómodellek a 20. századból címmel nyílt meg Tóth József Füles fotókiállítása a Klebersberg kultúrkúriában. A karikaturistaként indult fotós azt mondja, egy jó képhez kell valamilyen ötlet vagy poén, de persze az esztétikum is fontos. A kiállítás március 3-áig látogatható, Seres Gerda interjúja.
Miután én karikaturistaként kezdtem el 60-as évektől 65-ig, tehát karikatúrákat rajzoltam és úgynevezett ilyen poénos képeket, én ezt a reklámfotóba is átvittem párhuzamosan, és tulajdonképpen a lényege mindig az volt, hogy vegyen valami csavar, vagy vegyen egy kis humor, vagy egy kis fricska. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, ami ma már nagyon konzervatív, de én nagyon szeretem az ön is, egy szép fényképeket, szép fotókat, szép esztétikus képeket, és hát tulajdonképpen a hölgyek, modellek fényképezésén is elsősorban ezt tartottam az ötleten túl, hogy szépek legyenek rajta.
Ez a kiállítás mi alapján állította össze? Volt-e például kurátori segítsége, vagy ön gondolta ki azt, hogy mi szerepeljen a Klebersberg kultúrkúriában?
Ezt teljes egészében én gondoltam ki, kaptam egy felkérést, hogy csináljak valami, ami nem egy sablon, és úgy gondoltam, miután ezek a rendszerváltás előtti, tehát itt a képek tulajdonképpen ezek a portrék, amikről én mindegyikről leszettem a reklámfeliratokat, vagy újságcímlapokról is, tehát csak portrék szerepelnek, vagy legalábbis portrékszerű képek. Tudjuk, ez három korcsoport, mert körülbelül ma vannak, akik most 50 évesek, és vannak, akik már 80 évesek, mármint az élők közül, akik ezen a kiállításon szerepelnek, és gyakorlatilag én úgy állítottam össze, hogy akikkel én dolgoztam, és akikből maradtak eredeti negatívjaim, illetve diáim, mert ezek még az úgynevezett analóg korszakban készültek, és hát lényegében ezekkel éltem én le 1965 és 90 között az én reklámfotós életemen, és hát utána aztán könyvekkel foglalkoztam. Tehát lényegében én állítottam össze, és azokkal, akikről nekem eredeti negatívjaim, illetve diapozitívjaim voltak.
Egy portréban hogyan lehet humort vagy ötletet csempészni?
Mondjuk egy példát, ugye nagy divat volt a 70-es, 80-as évek úgynevezett plakátnaptárok, amit általában egyetlen kritérium volt, hogy valami hölgy legyen rajta. Na most volt, amikor nagyon levetköztették a hölgyeket bizonyos cégeknél, valahol nem annyira, az alumínium tröszt megbízott egy plakátnaptárral, akkor egyik legkülönlegesebb modelljét, a Clavier Charlotte-nak hívnak, aki francia papa és vietnámi mama, egy abszolút különleges arc. Talán a közönség onnan ismeri, hogy a Ergo együttesben ő volt az első számú gida. És ez egy portré tulajdonképpen, és a kezében fog egy ezüst gömböt, amivel én szimbolikusan ezt az alumíniumról akartam a célzást, hogy azért valami mégis legyen a képen, ami a talutröszt felé vezeti a szemet, de lényegében a női szépségről szól ez a kép.
Tóth József füles fotográfust hallották. Az idén is keresi Budapest dalát a fővárosi önkormányzat. A pályázatra elsősorban sportolásra ösztönző, a Budapest Európa Sportfővárosa évhez kötődő szerzeményeket várnak az ismert és még felfedezés előtt álló zenekaroktól és énekesektől március 22-ig. Jós Istvánt, a Magneaton kiadó vezérigazgatóját, Rozgonyi Ádám kérdezte.
Tavaly a Budapest dal keretében Budapestről kellett énekelni, azt a hangulatot kellett megtalálni, hogy akár a Budapest szó elhallgatása is előfordulhat, hogy csak rá kell, hogy ismerünk az üzenetre. Most beemelték a sportot, a városvezetés, és a zene és a sport azért egész jó kapcsolatban vannak, hiszen ha vele gondolunk, akkor például egy fantasztikus sportsiker kapcsán, vagy egy koncert végén, hogy az eufória mind a két esetben megjelenik. Tehát egyszerűen most a sport lesz, ami fókuszált lesz ebben a kiírásban, tehát hangulatokat keresünk, ahol akár himnikus módon közelítik meg, akár a sportban felfedezhető lendület és tempó inspirálja majd a dalszerzőket. A lényeg az, hogy egyszerűen ez a kettő ez megfeleljen annak az elvárásnak, ugye, hogy 2019 Budapest az Európa sportfővárosa, tehát hogy egyszerűen szülessenek olyan dalok, amik kifejezik zenében, szövegben ezt az érzést, ezt az üzenetet.
És ha jól tudom, már 5 ismert előadó felkérést is kapott, készítsen dal.
Így van. Pontosan 6 előadó 6. és 5 produkció. Tóth Gabi, Jani Csák Veca, Szikora Róbert, Vastag Csaba, Majka és a Tóth Gabi fognak egy duettet énekelni. A New Level Empire még ők is természetesen benne vannak a felkértek között. Csak különlegessége az, hogy a Majka és a Tóth Gabi egy duettel próbálják megoldani a feladatot.
A felkérteken túl más is jelentkezhet a pályázatra?
Természetesen 5 helyet szabad hagytunk, tehát egy pályázat keretében írhatnak Budapestről, zenéről, sportról, és ezt március 22-ig le kell adni, és egy zsűri ki fogja választani a pályázatokból azt az 5 produkciót, amit úgy ítél meg, hogy egy albumra és egy ilyen közös lemezre úgy tetszik, fölteszünk.
És mikor lesz publikus Budapest dala, a 2019-es dal?
A gála az április 26-án lesz a Thália Színházban, és itt kerül kihirdetésre a Budapest dal.
Jós Istvánt, a Magneaton kiadó vezérigazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót, a kulturális rovat vezetője Seres Gerda és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.
Kulturális híreket hallottak.